A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, ki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, tisztelt gyülekezet! Adventi készülődésünk során hallgassuk meg a mai napi igeszakaszt, az igehirdetés alapjául szolgáló igeszakaszt, Tesszalonika beliekhez írott levél első levél 4. részének 13-tól kezdődő versétől a 18-ig. A feltámadás rendje Krisztus eljövetelekor. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. És még egyszer elolvasnám a 15. verset. 14. és 15. verset. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, tisztelt gyülekezet, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és ezen az adventi elcsendesedésen a mai napra egy nagyon nehéz igeszakasz jutott számomra, hogy a feltámadásról milyen nehéz beszélni, de amikor megnéztük ezt az igeszakaszt, akkor derült ki, mégis nagyon sok érdekes és igazán evangélium üzenet rejlik ebben a néhány versben. Nehéz ez a szakasz, mert tulajdonképpen a feltámadást nehéz magyarázni, nem is kell magyarázni, elég, ha hisszük, sőt, bőven elég, hiszen ez egy megmagyarázhatatlan csoda. Mindenképpen adventi téma, hiszen Jézus Krisztus háromszor jelenik meg a mi életünkben, jön el, ugye először az idők teljességében, első karácsony alkalmával. Minden ember számára eljön majd élete végén, és itt ebben a tesszalonikaiakhoz írott levélben is Jézus második visszajöveteléről ír az apostol. Akkor próbáljuk meg megvizsgálni azt, hogy hogyan is várták a tesszalonikaiak Krisztus második megjelenését. Mindenképpen adventi téma tehát ez a mai. Először is talán hadd beszéljünk a várakozással, a végidőkkel, az utolsó időkkel. Mit is vár az ember? Egyáltalán azt is elmondhatjuk, hogy egy eléggé kiégett világban élünk, ahol nagyon sok embernek nincs semmiféle váradalma és várakozása. Nem vár már semmit ettől az élettől. Ugye, hogy nagyon sok olyan emberrel találkozunk, akik már tulajdonképpen kiégtek, és nekik már minden mindegy. Milyen érdekes, hogy a keresztény ember az még vár valamit, méghozzá vár egy jobb világot. Ugye az első századokat teljesen áthatotta ez a várakozás. Valami jobbat akartak. És ezt annyira komolyan vették, hogy meg voltak szentül győződve, hogy hát mi még élünk, úgyhogy ez a romlott világ, ez meg is fog szűnni. Ez nem igaz, hogy egy ilyen káosz, egy ilyen erkölcstelen, egy ilyen reménytelen világ sokáig fennálljon. Ugye ez már ma egy elég komoly erény. Ma már sokszor nem várunk semmit. A keresztény ember jobbat vár, jobbat remél, jobbat számít. Nem igaz, hogy ez a világ így fönnállhat. Tulajdonképpen túlzott a tesszalonikaiak várakozása, túlfűtött várakozásban élnek, de azért mindenképpen elmondhatjuk, hogy ők még valami mást is vártak, egy jobb világot. Ami sokszor a mai ember már önteltségében nem vár, ugye egész más váradalmaink vannak. Nem beszélünk most ugye a karácsonynak az olyan várakozásáról, amely csillog, villog, és tulajdonképpen egyfajta fogyasztói társadalommal azonosítható csupán. Jobbat, többet, igazibbat, a káosz helyett rendet. Nem hiába olvastam fel a textusnak a címét, tulajdonképpen ez nincs benne a Szentírás eredeti szövegében, de már a megnevezése is elég jó. Feltámadás rendje. Egy olyan világban, ahol tulajdonképpen a fehérre azt mondjuk sokszor, hogy fekete, a férfira, hogy nő, a nőre férfi, ki tudja, hogy mi. Ennek is milyen üzenete lehet, hogy rend van. Nem csak a teremtett világnak van rendje, hanem van rendje még a feltámadásnak is. És akkor szépen fel is sorolja a levél, arkangyal megjelenik, ugye megszólal a trombita, Jézus Krisztus, utána az elhunytak, az élők, és akkor az Úr fogadására a gyülekezet élő tagjai is megjelennek. Rend van. Keresztény ember életében rend van. Minden a helyére kell, hogy kerüljön. Nem lehet kétségek közt hagyni a gyülekezet tagjait. Hiszen a tesszalonikai gyülekezet kétségek között van. És jön az üzenet, jön az evangélium. Nem kell kérdések, kétségek között hánykolódni. Mert mindennek meg lesz a rendje. És azok is találkozni fognak a feltámadottal, akik már elhunytak. Ez őket zavarta. A mai embert is zavarja, hogyha valaki ugye meghal, akkor az mennyire megráz bennünket, mennyire átérezzük, és mennyire szeretnénk megélni a gyászunkat, mennyire szerettük volna még sok mindent megélni vele. Hát ezek a gyülekezeti tagok is teljesen kétségbe voltak esve. Mi lesz, ha Jézus Krisztus eljön, mert biztos, hogy eljön, mert ez a világ úgy, ahogy van, nem állhat fel sokáig. Mi lesz azokkal, akik elhunytak? És itt azért Pál apostol még azt mondja, hogy mindennek meg lesz szépen a rendje, és ki, hogyan, milyen sorrendben fog feltámadni. Ha megnézzük a verseket, akkor további érdekes fogalmakkal találkozunk, és adventi elcsendesedésünk során talán vizsgáljuk is meg. Pál apostol azt mondja a gyülekezetnek, hogy nem szeretné, hogy tudatlanság, szomorúság és reménytelenség uralkodjon a gyülekezetben. Én nagyon sokszor szokták mondani, és igaz is, hogy a keresztény hit az egyszerre tudás, érzés és értelem. Tehát nem lehet csak az érzésekre alapozni, mert az érzéseink sokszor megcsalnak, és nem lehet csak az észérvekkel magyarázni dolgokat, mert az ész fel nem foghatja sokszor Istennek csodáit. Itt van tehát a tudás, megjelenik. Nem szeretném, ha tudatlanságba lennétek. Mennyire fontos tehát a mai embernek és a keresztény embernek nem felületesen, hanem igenis valamiféle tudással felvértezni önmagát, hogy ne csak sodródjon, hanem legyen tudása is. Értse is azt, amit hisz. És természetesen úgy is éljen, és úgy is érezzen. A kettőt sokszor elválasztjuk, és felborul ez az egyensúly. Szomorúság, tudatlanság és szomorúság. A szomorúság helyett inkább egy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, Filippi levél juthat eszünkbe, inkább örülni kell. De itt van megjelölve az igazi kor probléma, az akkori emberek problémája. Nem szeretném, ha szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Tehát itt arról a társadalomról beszél, azokról az emberekről, akik akkor éltek, és valamiféle szomorú reménytelenségben éltek. A kereszténység belehasít, Krisztus születésével abban a világban, a misztérium vallások sötétségében, a különböző szertartások és beavatások szülte kételyekbe, reménytelenségbe, hiszen az akkori üdvözítő vallások, üdvösséget ígérő vallásokban féle titkos, misztikus és titkos tudást átadó vallások voltak. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy olyanok üdvözültek, akiknek valakik megsúgták, hogy hogyan kell és mit kell ahhoz tenni. Mindenki kétségek és reménytelenség között élt. Belekerülök én ebbe a misztikus dologba? Meg tényleg igaz az a pogány vallás, amit én szeretnék gyakorolni? És akkor jön a kereszténység, amely egyszerre tulajdonképpen csodálatos is, és érthető is, és közérthető, és mindenki számára ugye elérhető. Jézus Krisztus ilyeneket mond, hogy minden népeket tegyetek tanítvánnyá, megkeresztelvén hogyan, nem kell elrejtőzni, nincsenek titkos szertartások, nincsenek kiválasztottak, tehát társadalmi értelemben, hanem kihívottak vannak. Hát azért ez az első karácsony igazán fényes lehetett ott akkor, mert ebbe a reménytelenségbe szólalt meg. Nem szeretném, ha tudatlanok lennétek, szomorkodnátok, mint akiknek nincs reménységük, mondja Pál apostol. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által. Hisszük. Amikor a KT-t tanuljuk, akkor mindig a hiszek jelenik meg, ami megfogalmazásunkban. Credo ergo sum, hiszek tehát vagyok. Credo nonum deum, hiszem az egy Isten. Hiszek egy Istenben. A KT-sok mind tudják, hogy egy ilyen kicsit ilyen, hogy is mondjuk, kicsit egoista módon kell hinni. Tehát, hogyha én azt hiszem, amit ön, akkor valószínűleg az engem nem fog üdvözíteni. Vagy ha ön azt hiszi, amit a mellette ülő, akkor azzal nem jut előbbre. Tehát a hit mindig személyes döntéssel jár, egyes szem első szemében hangzik, mert én csak azzal a hittel tudok üdvözülni, közelebb kerülni Istenhez, amit én hiszek. És itt mégis egy többes szám jelenik meg, hisszük. Mert fontos az, hogy mit hisz, vagy mit tanít az egyház. Ebben a nagy individuális életben mindenki a maga útját járja, hiszek a magam módján, ugye? És akkor ugye ez már egy teljesen bevett vallás, a saját vallásom, hiszek a magam módján, és majd a népszámlálás 2022-ben majd azt fogja kihozni, hogy egyre nagyobb lesz azok tábora, akik a maguk módján hisznek, hiszek a magam módján, és egyre kevesebben lesznek azok, akik nem csak hisznek, egyedül, nem csak azt mondják, hogy hiszek, de fontos az is, hogy mi hiszünk, hogy mi itt vagyunk egy közösségben. Aki egyedül hisz, az könnyen eltévejedhet, könnyen kitalálhat olyan dolgokat, ami nincs kipróbálva. Aki meg azt is tudja mondani, hogy hiszünk, az a közösség erejét is megtapasztalja, védelmét, és azokat az értékeket, melyet a keresztény egyház jelent, mert mind a kettőnek van értelme, annak is, hogy hiszek, és annak is van értelme, hogy hisszük, vagy hiszünk. Hát, ha tovább olvassuk, akkor nagyon érdekes dolgokkal találkozunk, hiszen a 15. versben utal az első keresztény közösség Jézus Krisztustól hagyományozott szavakra. Az Úr igéjével mondjuk. Mennyire fontos volt, itt látszik, hogy mit mondott Jézus. És azt külön kategóriába helyezték, mert ezt Jézus mondta. Az Úr igéjével mondjuk. Ez más volt. Ez több volt annál, mint amit csak úgy mások mondanak. A református ember azért ezt tudja, ennek a súlyát, hiszen Mi az ige egyházában élünk, és az ige egyháza mindig különlegesnek tartotta az írott kijelentést, mert az mindig több. Az nem egy újságcikk, az nem egy szóbeszéd, hanem az az Úr igéje, Jézus Krisztus igéje. Föltehetjük tehát a kérdést itt az adventtel kapcsolatban, hogy hova is jutott a tesszalonikai gyülekezet ebben a nagy reménységében és váradalmában. Egyrészt föltették a keresztények is a kérdést, hogy miért lett Isten emberré, miért jött el első advent alkalmával. Ezt aztán később meg is válaszolták, és azt mondták azért, hogy mi üdvözüljünk, hogy mi isteni természetben részesüljünk, hogy mi istenek lehessünk, mondta az első századok hitvallása. Miért lett Isten emberré? Ezt megválaszolták. A legnagyobb kérdés azonban az volt, hogy mikor jön el ismét, mikor jön el újra. Az én életemben jön el, hiszen ezt várták. Elteltek évszázadok, és erre a kérdésre mind a mai napig feszült várakozással figyel és vár az egyház. Mikor jön el másodszor? Ugye egyre többen elhunytak az idők során. Az időt azóta se tudjuk megmondani. Az idő az nem az ember hatalmában áll. Az idő amúgy is egy nagyon érdekes jelenség most a relativitás elmélet kapcsán. Tudjuk, hogy minden relatív. Az idő is. Nem tudjuk megmondani. De mi lesz akkor a helyes magatartás második eljövetellel kapcsolatban? Az idő arra való tehát, hogy felkészüljünk és készen álljunk. Ezért a kereszténység mind a mai napig egy feszült várakozásban él. És ez a feszült várakozás, ez bizony nem egy könnyű dolog, de ez a feszült várakozás, ez megvan, és ezt ebben élünk. Mit is jelenthet ez tulajdonképpen? Azt jelenti, hogy nem lankadunk, hogy Isten tisztelet zajlik életünkben, hogy az imádságban nem fáradunk meg, hogy a várakozásban és Jézus Krisztus második visszajövetelében nem fáradunk el, azt hirdetjük. Hát remélem, hogy a mi református szeretett egyházunk is ebben a folyamatos készenlétben él és várja Jézus Krisztus második visszajövetelét, és ez a templom úgy, ahogy van, minden vasárnap megtelik, és ebben a várakozásban próbálunk megerősödni. Annak idején kialakítottam egy olyan szokást, mindig játszottam ismételni azt, amit az igehirdetésben fontosnak tartok, úgyhogy most hadd foglaljam egy kicsit össze az igehirdetést, magának az igének a tartalmát, üzenetét, ma esti Isten tiszteletünk igéit, fontosabb fogalmait. A mai estén az ige azt üzente, hogy a várakozás egy nagyon igényes, különleges dolog. Csak a keresztény ember tud mást várni, mint amit ez a világ adhat nekünk. Mi többet várunk, mi megízleltük Isten csodálatos rendjét, és a második visszajövetel is ezt a rendet ígéri, mert teremtett világban rend van, mert Isten bennünket ebben a rendben akar elhelyezni, és hát majd könyörögünk azért is, hogy az egyház ezt a rendet tudja mindig megjeleníteni. De hát szépen megjelenítik a templomaink, a gyülekezeteink, mindennek rendelt ideje van. Jézus Krisztus második visszajövetelének is. Beszéltünk arról, hogy keresztény tudatlanság, szomorúság és reménytelenség tulajdonképpen nem létező fogalmak, mert Pál apostol azt mondja, hogy ne legyünk tudatlanok, ne legyünk szomorkodóak, és ne legyünk olyanok, mint a többiek, akik egy sötét, reménytelen világban élnek. Mert mi egészen újat és mást hoztunk. És az első advent belehasított a reménytelen pogány hitvilágba, és azt mondta, hogy itt van elérhető, mindenkinek közérthető a kegyelem, nyilvános, és Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, szenvedett, meghalt és feltámadott. Volt egy olyan különleges igénk, amely a hitről szólt, és mi tudjuk azt, hogy annak is van értelme, hogy hiszek, és annak is nagyon fontos súlya van, akkor azt mondjuk, hogy hisszük, vagy hiszünk. Itt közösen hiszünk. Egy ránk hagyományozott, Istentől kapott hitet, és mindannyian egyénenként hiszünk, hiszek, ezt is mondjuk, mert ez lesz, amit én átélek, amit én Istennel kapcsolatban átélek, ez az én üdvözítő hitem. És szó volt arról is, hogy az Úr igéje milyen fontos, már az első századokban is, és számunkra is a Szentírás nem egy hagyomány csupán, hanem Isten élő kijelentése, amely tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. És kedves szombathelyi testvéreknek én ebben a esztendőben kívánok békés készülődést és élő hitet, reménységet, és valóban legyünk egy kicsit másak vagy többek, mint a világ, és ne legyenek kétségeink. Isten pedig azt szeretné, hogy minden a helyére kerüljön, ami reménységünk, ami hitünk, váradalmaink, és Jézus Krisztus második eljövetelét pedig addig is, amíg beteljesedik az idő, feszülten, felkészülten próbáljuk várni. Úgy legyen, amen. Kedves testvérek, akkor most imádság következik, és az imádság végén a mi atyánkot mondjuk el, és akkor átadom a szót a Bálintnak, tisztelet úrnak. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hiszen te eljöttél az idők teljességében, a maga idejében, és azóta is folyamatosan közelítesz hozzánk. Köszönjük, hogy várhatjuk második visszajöveteledet is, és köszönjük, hogy az idő a számunkra nem egy reménytelenség, hanem annak van kezdete és vége. Mindenható Urunkat, hogy a mi életünknek valóban legyen kiinduló pontja és végpontja, ami földi életünk is, hadd legyen céltudatos, értelmes élet. Köszönjük, hogy a kereszténységet, minket egyénenként egy ilyen rendezett világban kívánsz látni. Hálát adunk azért, hogy nem kell a tudatlanságban élnünk, vagy a reménytelenségben és a szomorúságban. Erősít gyülekezeteinket ezzel a hittel. Ma este gondolunk szeretteinkre, barátainkra, hiszen mindannyiunk számára van valaki, akit elét hozhatunk, és akiért imádkozhatunk. Így imádkozunk tehát barátunkért, testvérünkért, családtagjainkért. Te mutasd meg jelenlétedet az ő életében, és te légy az, akire rábízzuk szeretteinket. Mindenható Istenünk, imádkozunk a közösségeinkért is, hiszen a mi közösségeink, a mi családunk, így imádkozunk az egyházért, az egyház rendjéért, így imádkozunk az egyház családias közösségéért, a szombathelyi gyülekezetért. Hadd legyen valóban ez a gyülekezet a te reménységednek és a te teremtett világodnak a leképezése, új lenyomata. Így adj nekünk látást is, hogy mindannyian megtaláljuk életünk értelmét, és fölismerjük azt, hogy hova szeretnél állítani bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mind örökké.
Amen.